Prédikáció 2012. január 15.
Fennállva hallgassuk meg azokat az igéket, amelyek alapján Isten szent lelkének segítségű hívásával az ő üzenetét szeretném ma hirdetni köztetek. Írva található János evangéliumában a második fejezetben, az első 11 versben a kánai mennyegző története. A harmadik napon mennyegző volt a galilai Kánában. Ott volt Jézus anyja. Meghívták Jézust és tanítványait is a mennyegzőre. Amikor elfogyott a bor, Jézus anyja így szólt hozzá: nincs boruk. Mire Jézus azt mondta: vajon én rám tartozik ez, vagy te rád, asszony? Nem jött még el az én órám. Anyja így szólt a szolgákhoz: bármit mond nektek, tegyétek meg. Volt ott 6 kőveder a zsidók tisztálkodási rendje szerint, amelyekbe egyenként 2 vagy 3 métréta fért. Jézus így szólt hozzájuk: töltsétek meg a vedreket vízzel. És megtöltötték színültig. Aztán így szólt hozzájuk: most merítsetek és vigyetek a násznagynak. Ők vitte. Amikor a násznagy megízlelte a vizet, amely borrá lett, mivel nem tudta honnan van, csak a szolgák tudták, akik a vizet merítették, oda hívta a vőlegényt, és így szólt hozzá: minden ember a jó bort adja fel először, és amikor megittasodtak, akkor a silányabbat. Te pedig ekkora tartogattad a jó bort. Ezt tette Jézus első jelként a galilei Kánában, így jelentette ki dicsőségét, és a tanítványai hittek benne. Idáig Isten igéje, foglaljunk helyet. Minden olyan szépen indult, minden olyan szépen együtt volt a boldogsághoz, az örömhöz. Úgy illettünk egymáshoz, kiegészítettük egymást, szép terveink voltak, szép álmaink, és azokat sikerült is elérni. És aztán egyszer csak valami elromlott, valami tönkrement, egyre rosszabb lett minden, és már nem az örömünkről tudtunk beszélni, hanem arról, hogy mi az, ami hiányzik. Mi az, ami hiányzik belőled, és mi az, ami hiányzik belőlem. Valami elfogyott, valami eltűnt, valami elromlott. A kánai mennyegző története erről szól. Erről a történetről szól, amit most így általánosságban, néhány mondatban megfogalmaztam, és amit az életünk különböző élethelyzeteiben újból és újból megfogalmazunk. Egy jó kezdet, egy vágy, egy álom, siker, öröm, és aztán egyszer csak szinte észre se vesszük, de valami eltűnt, valami elfogyott. És minden annyira reménytelennek tűnik. Már azon vesszük észre magunkat, hogy csak arról tudunk beszélni, hogy mi az, ami nincs, mi az, ami hiányzik, és a régi öröm, a mennyegző régi öröme valóságosan is, talán szimbolikusan is az enyészetté lett. Mi hát az élet? Egy mennyegző? Vagy pedig egy szüntelen és állandó hiány. Két végpont. A történet arról szól, hogy igen, az élet mennyegző is, meg hiány is, meg szükség is. De arról is szól a történet, hogy ezen a végponton, amikor arról beszélünk, hogy mi az, ami nincs, mi az, ami elfogyott, ezen a ponton mégiscsak lehetséges az átváltozás. Az átváltozás, ami nem természetes. Az átváltozás, ami nem egyszerű. Az átváltozás, amit nem lehet pusztán akarni, hanem ami történik. A kánai mennyegző története ezzel kezdődik, hogy a harmadik napon mennyegző volt Kánában. Azt gondolom, hogy a éles szemű és halófülű keresztény ezt a harmadik napot rögtön meglátja és meghallja ebben a történetben. Hogy valahogy és valamilyen formában ez a történet az átváltozásról, a feltámadásról beszél. És az átváltozás, a feltámadás az a halálból az életre vezet. A halál pedig reménytelen állapot, kapcsolat nélküli állapot, tehetetlen állapot, a legnagyobb hiány, a legnagyobb szükség. Ez a történet még most is, mégis a megváltozásról, az átváltozásról szól, arról, hogy a víz borrá válik. És arról, hogy ez egy jel. A középpontban egy mennyegző van. Pont ugyanúgy, mint Ézsaiás próféta vigasztaló szavaiban is mennyegzőről beszél. Az élet legnagyobb ünnepe valóban, hogyha két fiatal egymásra talál. És a legszorosabb emberi szövetséget kötik. És a legnagyobb ajándék, hogyha ebben a nagyon szoros emberi szövetségben egy életet le tudunk élni. Tényleg ajándék és tényleg kegyelem. És van, hogy nem sikerül. És van, hogy nagyon sok törés van benne. De mégiscsak erre vágyunk. Ez a legalapvetőbb emberi kapcsolat. Ez a legbizalmasabb kapcsolat. Ez a legintímebb kapcsolat. Ez az, amiben tökéletesen meg tud valósulni az önátadás. És ez az a kapcsolat, amiben a legtöbb fájdalmat és sebet osztunk egymás számára, éppen azért, mert én nem vagyok erre képes, hogy maradéktalanul átadjam magam. Ez az a kapcsolat, ami nagy ígéretekkel kezdődik. Nagy vágyakkal és nagy álmokkal, és aztán nagyon nagy csalódás és kiábrándulás felé vezethet. Egy mennyegző. De azt gondolom, hogy bármilyen legyen is ez a kezdet, és bármilyen is legyen a folytatás, ami meghatározó ebben a történetben, és meghatározó lehet a mi életünkben, hogy Jézus megjelenik ezen a mennyegzőn. Hogy Jézus ott van az öröm óráján. Részt akar benne venni. Velünk együtt örül. Velünk együtt van. És velünk együtt van az életünknek a szomorú mélypontjain is. Itt van Jézus ezen a mennyegzőn, amilyen jól indult, és ahol egyszer csak történik valami, amit észre sem vesznek a fiatalok, a pár, észre sem vesznek a vendégek, még nem látják, hogy közeledik valami baj, csak egy valaki látja, ez Jézus anyja Mária. Elfogyott a boruk. Ez nagyon nagy csalódás lesz az ifjú pár számára, és nagyon nagy csalódás lesz a vendégek számára is, akik ezen a tájon, ahol az emberek nagyon szegények voltak, nagyon várták ezt a 7 napig tartó lakodalmat. Ezt az ünnepet, ami megszakítja a hétköznapoknak a sivárságát, a hétköznapoknak a küzdelmeit, szomorúságát, kilátástalanságát. Nagyon nagy csalódás lesz, nagyon nagy szégyen lesz, amikor elfogy a bor, amikor nincs tovább. És Mária odafordul Jézushoz, aki ott van, akit mi is reménnyel telien nézzünk, mi kívül állok, hogy hát igen, ő a megoldás. Ő a megoldás kulcsa. És Máriának pedig az a szerepe, mi más is lehetne, mint hogy föltárja a valóságot, ami még most a többiek számára nem látszik, de már ott van. De sokszor van ez így. Még nem látszik kívülről. Még nem tudjuk, hogy mi fog történni, de már van valaki, aki látja, hogy közeledik valami baj, és próbál segítséget kérni, próbál segítséget szerezni, hát ki mástól, ha nem Jézustól. Minél nagyobb nem csak a mennyegző iránti elvárásunk, hanem az az elvárásunk is, hogy Jézus legyen a megmentő, minél nagyobb ez a vágyunk, minél nagyobb az elvárásunk Jézus felé, annál nagyobb a csalódásunk. Annál nagyobb a csalódásunk, hogyha a szavait halljuk. Ahogy elhatárolódik Máriától. és megkérdezi, hogy ez kinek a dolga tulajdonképpen. És hogy folytatja, hogy még nem jött el az én órám. Nagy a csalódásunk. Mert úgy képzeljük, hogy Jézusnak mindig kéznél kell lenni. Jézusnak mindig segítenie kell. Jézusnak mindig minden helyzetet meg kell menteni. És persze minél inkább azonosulunk egy ilyen Jézussal, és minél inkább érezzük magunkat Krisztus követőknek, annál inkább lassan ránk kerül ez a szerep. Nekem mindig meg kell oldani minden helyzetet. Nekem mindig mindenhol megmentőnek kell lennem. Mert hát akkor vagyok igazából én jó keresztény. És amikor rájövök, hogy ez nem megy, amikor belefáradtam, akkor talán ebben a jézusi szóban, amelyben megvonja a határt, találhatunk a magunk számára evangéliumot is, örömhírt is. Mert úgy tűnik, hogy szabadok legyünk a jó cselekvésére, ahhoz szükségünk van arra, hogy ne egy külső elvárás és ne egy külső nyomás szerint cselekedjünk. Jézus is ezt mondja Máriának. Még nem jött el az én órám. Nagyon nehéz ezt az elhatárolást megtenni. Főleg akkor, amikor jön a külső nyomás. Hogy tedd meg. Amikor árad felénk a bizalom, hogy te meg tudod csinálni, te képes vagy rá. Benned minden megvan ahhoz, hogy te segíts. Én meg érzem, hogy még nem vagyok erre kész. Hogy az én belső órám még nem tartott. De már mindenki ezt várja. És meg tudom-e tenni, hogy azt mondom, hogy még nem. Jézus pontosan ezt teszi. Még nem jött el az én órám. Nyilvánvaló, hogy arra is utal, hogy még nem érkezett el az az idő, hogy mindenki számára nyilvánvaló legyen, hogy kicsoda ő. És mit tesz Mária? Megsértődhetne. Mondhatna azt, hogy fiam, aztán velem így nem beszélsz. Nem ezt teszi, hanem csak annyit mond a szolgának, hogy tegyétek meg azt, amit mond. Nagy dolog, hogy megmarad Máriának a bizalma az elutasítás ellenére. És adott, hogy most egy picit az ő szemével nézzünk, és az ő bőrébe bújjunk be. Mit is tudok én kezdeni az elutasításokkal? Mit tudok én kezdeni a kudarcokkal? Mit tudok én kezdeni azzal, hogy a megmentő visszautasít engem? Hogy nem akar megmenteni, nem akarja a helyzetet megmenteni, nem akar engem megmenteni, nem akar másokat megmenteni. Pedig annyira jó lenne, nyilvánvaló. Hát nem ezért jött. Nagy dolog, hogyha az elutasítás és a kudarc ellenére is képesek vagyunk Máriaként továbbra is megadni a bizalmat Jézusnak, a helyzetnek. Kiengedni a saját kezemből, és átadni neki. Ez megint nagyon nehéz, hiszen Mária nagyon kézbe szerette volna venni a dolgokat, és Jézus elhatárolása világossá tette a számára, hogy ez nem megy, ez nem lehet, ez nem lehetséges. Nem lesz jó, hogyha ő elkezdi a környezetét manipulálni és kényszeríteni. Nem lesz jó, hogyha beleéli magát abba, hogy ő tarthatja kezébe az eseményeket, ő irányíthat másokat. Nem lesz jó, ha azt hiszem, hogy Istent manipulálhatom, hogy Jézust manipulálhatom, hogy Istent vagy Jézust bármire is kényszeríthetem. Be kell látnom, hogy ez nem megy. És itt az a kérdés, hogy sértődöttem hátat fordítok-e neki, vagy pedig azt mondom, hogy oké, rendben van, elfogadom, de tegyétek meg azt, amit mond. Ki részesül tehát a csodában? Ki részesül abban a csodában, amely csodának a lényege az ajándékozottság, a megajándékozottság, hiszen ez egy ajándékozási csoda. Rengeteg bor lesz majd a vízből. Ki az, aki részesül ebben? Úgy tűnik, hogy azok veszik észre, hogy mi történik, akik cselekednek. Tudnélik a szolgák, akik megteszik majd azt, amit Jézus mond, mely értelmetlennek tűnik, hogy merjék tele vízzel ezeket az edényeket, színültig, és aztán ezekből a vizes edényekből hozzák az italt, amit még nem tudhatják, hogy bor, lehet, hogy víz, aztán megkapják a magukét. Szóval ők megteszik azt, amit mond. Az részesül a csodában, aki képes cselekedni. Aki nem csak ül, nem csak a küldökét nézi, nem csak elmélkedik, hanem teszi a dolgát, azt, amit megértett, amit feladatul kapott. Aztán az részesül a csodában, aki együtt érez. Legalább annyira fontos, mint a cselekvés, az együttérzés, mert aztán együttérzésből majd lesz cselekvés. Az, aki együtt érez, aki észreveszi a hiányt, vagyis Mária. Mária, aki nem azt mondja, hogy mi közöm ehhez az egészhez, mert azért ennek van egy ilyen pozitív olvasata is, nem csak az, hogy ő beleártja valamiben magát, amihez semmi köze, hanem hogy észreveszi a másiknak a szükséghelyzetét. Észreveszi, hogy milyen baj fog közeledni. És azt gondolja, hogy neki ehhez igenis köze van. Mások nem látták, mások nem kérték, de látja, hogy mi történik. És meg akarja menteni az ünnepet, az örömet. Még akkor is, ha ezt nem teszi jól, akkor is nagyon fontos, hogy ezt ő észrevette. És akárhogy is, része van abban, hogy megtörténik a csoda, és az ünnep meg lesz mentve. A fiatalok ők nem veszik észre, hogy mi történik. Azt gondolom, hogy ez a történetnek a finomságához és a szépségéhez tartozik. Őket a történeten belül azt érezzük, hogy óvja az Isten, hogy életüknek ez az első örömteli pillanata aggodalommal teljék meg. Ők csak annyit érzékelnek belőle, hogy valami jó dolog itt történik. Nem kell nekik semmit tenniük ahhoz, hogy megmaradjon az ünnep. Most mások cselekednek, mások tesznek, értünk. De jó dolog ez, amikor nekem semmit nem kell tenni, hanem körülöttem mások teszik a dolgukat, értem. Aztán, aki még semmit nem érzékel ebből, pontosabban érzékeli, hogy valami történik, de nem érti, nem fogja föl, ez nem más, mint a ceremóniamester, a násznagy, aki vezeti és irányítja az egész eseményt. Az ő gondolkodása árulkodó, hiszen azért kéri számon a vőlegényt, hogy hogy lehet az, hogy te előbb szolgáltad föl a jó bort, bocsánat, hogy te előbb szolgáltad föl a silányabb bort, és a végére tartogattad a jó bort. A vezető ember gondolkodása árulkodik a mindenkori manipulatív gondolkodásról. Akik másokat akarnak manipulálni, és így gondolkodnak, azok nem veszik észre a csodát. Ő a beetetésben gondolkodik, ami mai napig így van. Először adjuk a jót, aztán ráharaptál, aztán utána minden egyre silányabb lesz. Először meghívunk egy vásárot, jó termékeket rakunk ki, azt mondod, hogy hú, de jó ez a hely, aztán amikor már oda jártál, amikor már megszoktad, akkor egyszer csak azt teszed észre, hogy silány lett a minőség. Na hát ez így szokás. Hogy ez most itt megfordult? Hogy a végére még jobb lett a bor? Hogy nem úgy gondolkodsz, hogy először jön az akció, aztán jöhet a fekete leves. De nagyon sok mindenben, szellemi téren, lelki téren is így folyik a beetetés, nem? Hogy milyen jó. Aztán utána majd benyújtjuk neked a számlát. Nos, az nem részesedik a csodában, aki ilyen manipulatívan gondolkodik. De mindenki, aki cselekszik, és együtt érez, igen. És meg is történik a csoda, 720 liter víz átváltozik borrá. Rengeteg mennyiség. És az biztos, hogy ez a történet szimbolikus, mert nem hiszem, hogy a mesternek az lett volna a szándéka, hogy ezzel a 720 liter borral részegségig itassa a vendégeket. Valami óriási dolog történt. Átváltozott a víz, a tisztulási szertartáshoz használt víz, mert ezt is a gyakorlott Biblia olvasó észreveheti, hogy a zsidók tisztasági szokása szerint álló kővedrekről van szó, a ritushoz használt víz, kvázi a törvény, a szokások, ezek megtöltődnek örömmel, megtöltődnek borral. Jézus jelenlétében, Jézussal ez történik. És záró gondolatként hagy szóljon egy picit ez az ökumenéről, történelmi egyházak, sok ezer éves hagyománnyal, történettel, történelemmel, sok-sok beidegződéssel, sok-sok megszokással, sok-sok megcsontosodással vagyunk együtt. Talán szólhat nekünk is ez a történet arról, hogyha Jézus ott van a mennyegzőnkön, ahol annyi minden elveszett, annyi minden eltűnt belőlünk, mégiscsak megtörténhet a csoda, hogy ezekben a kővedrekben lévő víz átváltozik borrá mindannyiunk örömére, és ha képesek vagyunk együtt érezni és cselekedni, akkor még ezt észre is fogjuk venni. Amen.